Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 342. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 342. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója. Elfoglalva helyünket, megkezdett dicséretünket énekeljük második, harmadik, negyedik és ötödik verseivel. A második vers így kezdődik: Szent kereszteden kereslek. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd könyörögjünk te hozzád azért, hogy a te fiadért fogadj bennünket kegyelmes szeretetedbe ebben az órában. Bennünket, akik bűnös emberek vagyunk, akik a te haragodat érdemelnénk, mert azt vonjuk újra és újra magunkra, részeltes most ő érette mégis kegyelemben, irgalomban, és engedd meg nekünk azt, hogy hozzád térhessünk. Szívünk, lelkünk mélyéről való döntéssel hozzád siethessünk nagy hamarsággal. Láttasd velünk, mennyei édesatyánk, nagypéntek titkát, és könyörülj meg rajtunk, hogy megindítson bennünket mindaz, amit a szívünkre helyezel. Arra, hogy nálad keressünk oltalmat és menedéket, hogy nálad keressük életünknek értelmét és célját, hogy nálad keressük bűneinkre a bocsánatot. Légy így közöttünk, és áldj meg bennünket. Szent jelenlétedben hadd gyönyörködhessen a mi szívünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvérek, nagypéntek van, nagypéntek történetét Márk evangéliumának 15. fejezetéből olvasom, ahogy ezt az evangélista elénk adja. Márk evangéliumának 15. fejezetéből az első verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagy tanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak! Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként elszokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabbás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irítségből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabbás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották, feszítsd meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást. Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák elvitték őt a palota belsejébe a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térthajlással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő ember Cirénei Simont, Alexander és Rúfus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten, az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írás tudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak. Nézd, Illést hívja! Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye? Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték. Köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amikor peesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Egy mondatot olvasok újra, ebből a szakaszból, ez pedig Jézus Krisztus kiáltása a kereszten, a 34. versben olvassuk ezt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Kedves testvérek, talán életünk folyamán mindannyian jártunk már galériában, ahol kiállított képeket csodálhattunk meg. És talán azt is átéltük, amikor az ember egy kép előtt megáll, hogy megpróbáljuk elgondolni, átgondolni annak a képnek az üzenetét, megpróbáljuk megérteni azt, ami a kép mögött van, az alkotónak a lelkét, azt, amit ki szeretett volna fejezni azzal az alkotással, amelyet elénk tárt. Az igazi ember túllát a láthatókon, és igyekszik azt is megérteni, ami esetleg nem annyira magától értetődik. És talán nem én vagyok az egyetlen, aki tapasztaltam már azt, hogy amikor az embert valaki segíti, akkor sokkal könnyebben megérthet egy alkotást. Valaki, aki többet tud az alkotóról, valaki, aki jobban ismerte őt, valaki, akinek ismerete van arról a konkrét szituációról, amikor az az alkotás született, sokkal többet tudhat arról, amit látunk, és helyre tudja tenni a mi gondolatainkat. Meg tudja velünk értetni annak az alkotásnak a mélységét és titkát. 2000 év óta a kereszténység nagypénteken újra és újra megáll Jézus Krisztus kereszt halálának képe előtt. És próbálja a kereszténység ezt a képet értelmezni. Próbáljuk valahogy fölfogni, megérteni, mit jelent, mit üzen ez a kép számunkra. Kedves testvérek, azért imádkoztunk, hogy ezen a mai estén legyen Isten szent lelke, ami vezetőnk. Mert ő az, aki föl tudja hívni a figyelmünket olyan dolgokra is, amelyekre a nagypénteki üzenetet olvasva talán nem gondolunk, vagy nem szívesen gondolunk. Ezen a mai estén is egy olyan dolgot hozok ide a testvérek elé, amelyről a ma embere nem nagyon akar hallani, és amelyről a ma embere nem is szeret beszélni. Amikor megállunk a nagy hét eseményei, azon belül is nagypéntek eseményei előtt, akkor túl a láthatókon, a keresztre feszített Jézus Krisztuson, az ő szenvedésén kell, hogy lássuk a menny világát is. És a menny világában különösképpen is az atyát. Azt a mennyei atyát, akiről nagypénteken újra kiderül, hogy a bűnnel semmiféle közösséget nem vállal, akiről kiderül, hogy igazságos, akiről kiderül, hogy mindenható. Igen, testvéreim, Isten, az Atyaisten lényének és természetének erről a vonásáról, mintha egyre kevesebb szó esnék ma a világban, és mintha egyre kevésbé akarna a világ erről az Istenről tudomást venni, aki igazságos, aki haragszik a bűn miatt, és aki a bűnt következetesen bünteti. Lehetetlen, hogy amikor megállunk gondolatban és képzeletben a Golgota dombján, akkor ne lássuk meg a látható történések mögött ezt az Istent. Szükségünk van erre, ezért szeretnék néhány szót erről mondani a testvéreknek. Ha valaki a kezébe veszi a Bibliát, akkor rögtön az első oldalakon annak a bizonyságát fogja olvasni, hogy Isten mindenható, utánozhatatlan és fölülmúlhatatlan. Azt mondja el nekünk a bibliai teremtés történet, hogy Isten szólt, és a semmiből a látható előállott. Ezt senki nem tudja megtenni. Erre egyedül Isten képes. De nem csak abban van az ő mindenhatósága, hogy szavával megteremtette a látható világot, hanem abban is láttatja az ő minden hatóságát, hogy mindent megtehet szabad elhatározása és döntései szerint, és van ereje ahhoz, hogy terveit véghez vigye. Van ereje ahhoz, hogy alkosson, és ahhoz is, hogy ezt az alkotást fönntartsa és igazgassa. Nem csak létrehoz valamit, aztán megpihen és elfelejtkezik róla, hanem minden hatóságánál fogva alkotását irányítja, vezeti, annak sorsát ügyeli. Amikor a világ teremtésekor látjuk Istent, mint teremtőt, mint mindenhatót, akkor úgy is látjuk őt, mint akivel a teremtmény és a teremtés harmóniában van. Isten minden egyes napon a teremtés folyamatában azzal zárja a munkáját, hogy azt mondja rá, jó. És ez azt jelenti, hogy harmonikus. Harmóniában van velem. Ez azt jelenti, hogy Isten úgy zárja a teremtés minden egyes napját, hogy nem selejtet ad ki a kezéből. Nem olyat ad ki a kezéből, amire majd holnap azt mondja, bocsánat, tévedtem. Vagy amire azt mondaná, hogy ma így sikerült. Hanem azt mondja minden egyes napon, hogy ez jó. Ez harmóniában áll velem. És így épül föl a világ megteremtése, ahol nem csak Istennel van harmónia, hanem a részek egymáshoz is végtelen harmóniával csatlakoznak. A természet, az ember, a földrajz, a csillagok, minden végtelen harmóniában passzol össze. A bűn tulajdonképpen, amellyel szintén találkozunk a Biblia első lapjain, ennek az isteni harmóniának a megbontása és szétrombolása volt. Annak az elrontása, amit Isten eredetileg jónak minősített. És azt olvassuk, hogy amikor ez megtörtént, akkor Istent ez haragra indította. Isten nem örült a bűnnek, sőt, joggal haragudott, és joggal haragszik arra, aki az ő általa kreált harmóniát megtörte. És joggal haragszik arra is, aki cinkosává lesz annak, aki ezt a harmóniát megtöri. Isten haragja volt a kísértőn, az ördögön, a sátánon, és Isten haragja szállt az emberre is, aki a sátán cinkosává lett az isteni harmónia megtörésében. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy Isten semmi olyat nem tett, ami ne volna egyen-egyenként ránk is jellemző. Nem szabad csodálkoznunk azon, hogy Isten haragudott. Ilyenek vagyunk mi is. Persze távol álljék, hogy a mi képünkről alkossunk képet Istenről, de nem úgy van ez, hogy a gyermek haragszik, amikor elvezik a játékát, toporzékol, és talán életébe akkor üt először, amikor megfosztják attól, amire úgy gondolja, hogy ez az enyém. Nem úgy van, hogy a fiatal haragszik, amikor a tökéletesnek gondolt világ képét, életstílusát a szülők vagy mások szóvá teszik. Nem úgy van az éj, hogy a háziasszony haragszik, amikor a nagy nehezen kitakarított lakásba férj, gyermekek vagy bárki más csak úgy becsattok porosan, sárosan. Vagy nem olyanok vagyunk mi férfiak, akik haragszunk nagyon könnyen, amikor az áldozatos munkánknak a gyümölcsét senki nem veszi észre, vagy éppen egy tolvonással leírja, sorolhatnánk még nagyon hosszan, testvérek, mi is ismerjük ezt a mentalitást, hogy az ember tud haragudni, és azt mondja nekünk a Biblia, hogy ez Istent is jellemzi. Ez Istent is jellemzi. A Róma 1.18-ban azt mondja az író, hogy nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embernek minden istentelensége és hamissága ellen. Ez egy nyilvánvaló dolog, hogy Isten az istentelenséget, az Isten nélküliséget nem tolerálja, nem nézi el nagyvonalúan, hanem azt mondja a római levél, hogy Isten haragja van a mennyből minden istentelenségen. Kedves testvéreim, a bűneset nem csak azt mutatja be nekünk, hogy Isten tud haragudni, és hogy az ő haragjának az oka a bűn, hanem azt is bemutatja nekünk, hogy Isten nem köt semmiféle kompromisszumot a bűnnel és a bűnössel sem. Még akkor sem tette ezt Isten, amikor a teremtésének csúcsa, az ember sorsa forgott kockán, hiszen az ember élete vagy kárhozata volt a tét a bűnesetben, de Isten nem kötött kompromisszumot. Nem kötött kompromisszumot, még annak érdekében sem tekintett el a bűntől, hogy megmentse a számára oly kedves embert. Nem mondta azt, hogy hát ezt most vegyük úgy, mintha nem történt meg volna. Nem mondta azt, amit a modern ember szeret, mert így játszik, hogy van még egy életem, vagy még három életem. Nem baj, hogy valamit elrontottam, van még néhány életem, majd rendbe hozzuk később. Isten nem tekintett el a bűntől. Mint mindenható megtehette volna, hogy eltekint a bűntől, de Istenről azt is elmondja nekünk a Szentírás, hogy ő igazságos is. És ez az ő igazsága azt jelenti, hogy nem csak haragszik a bűnre, hanem bünteti is a bűnt. Ez az Isten rendje, amiben mi emberek nem szólhatunk bele. Isten ezt felfedte az ember előtt, mielőtt a bűn megtörtént volna. Azt mondta, hogy ez az én viszonyom a bűnnel. Én haragszom a bűnért, és meg is büntetem. És ez alól nincsen kivétel. A Róma 6.23 így foglalja ezt nekünk össze nagyon röviden, mert a bűn zsoldja a halál. Ez az Isten törvénye, hogy ahol bűn van, ott annak a zsoldja, az elkerülhetetlen fizetsége, következménye, büntetése, az maga a halál. Testvérek, bárki is az, aki szembefordul Isten akaratával és rendjével, számolnia kell azzal, hogy Isten nem hagyja annyiban bárki. Bárki, aki bűnt követ el, kell, hogy tudja, hogy Isten nem nézi el, nem felejti el, nem bánik vele nagyvonalúan, hanem haragszik érte, és meg is bünteti. Az előző estéken a Kolossé levelet olvasgattuk, annak is egy-néhány mondatát igyekeztünk megérteni, és akik esetleg tovább olvastak néhány verset ebben a könyvben, azok olvashatták ott azt, hogy Isten és az ember között egy adósság levél függ. Az ember adósa az Istennek. És ez az adós levél vádolja az embert. És ha meg akarjuk érteni, hogy mi a mi adósságunk az Istennek, hiszen bárki mondhatja, hogy én nem kértem az Istentől kölcsön, hogy lennék én adósa az Istennek, akkor azt szeretném, ha megértenénk, hogy minden egyes engedetlenségünk Istennel szemben fölkerül erre az adós levélre, mert az ember Istennek az engedelmességgel adós. Az engedelmességgel adós. Ott van ez az adós levél köztünk és Isten között, és Isten nem tud ettől eltekinteni, testvérek. Nem tudom, kinek mekkora ez az adós levele Isten előtt, de az Isten ezt nem tudja csak úgy félre söpörni, és nem tudja az Isten azt mondani, hogy ez nem baj, hogy így van. Olyan korban élünk, kedves testvérek, amikor a bűn az relativizálódott, és a bűn büntetése is. Az, hogy mi a bűn, a mai kor embere nagyon érdekesen ítéli meg. És ennél még érdekesebb az, ahogy a bűnt ez a világ bünteti. Sajnos korunknak ez a szellemisége a kereszténységet is át és átjárja, és nem vették észre a keresztjének azt, hogy miközben a bűnt relativizáljuk, és a hozzátartozó büntetést is, aközben tulajdonképpen Isten személyét írjuk át és hamisítjuk meg. Elegészen odáig, hogy ma a legtöbb ember ebben a világban Istenről csak úgy hajlandó tudni, mint aki egy elnéző és szerető Isten. Kedves testvéreim, a haragvó Isten ebben a világban ma már a múlté. Nem csak azért a múlté, mert az emberek nem akarnak róla tudni, hanem elég, ha megnézzük ennek a világnak a menetét, az emberek lelkét, a cselekedeteket, akkor azt látjuk, hogy senki nem számol egy haragvó Istennel. Az emberek nyugodtan teszik a bűnt, sokszor nyilvánosan is. Az ember kérkedik a bűnével. Miért van ez? Azért, mert nem számol ez a világ a haragvó Istennel, a büntető Istennel. Kedves testvéreim, sokan ezt a haragvó Istent betuszkolják és beszorítják az Ószövetségbe. És azt mondják, hogy az Új Szövetség Istene, az nem ilyen. Az Új Szövetség Istene, az szeret, az elfogad, az tolerál. Az Új Szövetség Istene folyamatosan csak megbocsájt. És ez a világ, ez a szellemiség, én azt gondolom, hogy át és átjár bennünket is. Nagyon fontos, hogy amikor megállunk nagy pénteken, és képzeletben föltekintünk az Úr Jézus Krisztus keresztjére, akkor ne sodorjon el bennünket ez a korszellem és ez a gondolkozás, hanem álljunk csak meg ott a kereszt alatt, és nézzünk föl oda arra, ami ott valóságosan történt. Mert testvéreim, a szenvedő Krisztusban meg kell látnunk a bűnért igazságosan haragvó Atya képét. Jézus csak a külsőségek alapján emberek áldozata. Amikor rátekintünk, akkor ott többet kell, hogy lássunk. Annak az Istennek a képét kell meglássuk, aki haragszik a bűnért, aki nem csak az embernek nem kedvez, hanem akiről azt mondja a Biblia, hogy az ő tulajdon fiának sem kedvezett. A Római Levél 8. fejezetének 32. versében olvasunk erről, hogy Isten nem kedvezett a tulajdon fiának sem. Őt bűnné tette érettünk, ezt tanítja Pál apostol a Korintusi levélben. Ugyan nem ismert bűnt és nem követett el bűnt Jézus Krisztus, de őt Isten bűnné tette érettünk. Vagy hogy még érthetőbb legyen, a mi bűneinket terhelte az ő fiára, és ezek után az ő fiának sem kedvezett. Isten a Jézus Krisztusra terhelt bűnök büntetését, noha nem ő követte el, ő rajta töltötte ki. Jézusnak ez a kiáltása ott a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez pontosan ezt fejezi ki. Az Isten haragját és büntetését. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy az Isten haragja és büntetése, a pokol, ahogy máshogyan nevezi a Szentírás, pontosan ez lesz. Isten nélküliség mind örökre. És testvérek, az Isten nélküliség az ember tragédiája. Az Isten nélküliség az ember tragédiája. Főként az lesz a pokolban, amikor az ember ezt föl fogja ismerni. Hogy noha lett volna lehetőségem az Istennel szövetségre lépni, de nem tettem. Jézus így kiállt a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Tökéletes az ő földi szenvedése, az ő fizikai szenvedése, és valami olyan dolog is megtörténik rajta, ami nem saját magáért történik, hanem éretted és érettem. Az Atya haragja volt rajta. Érettünk, testvérem. Éretted és érettem. A te bűnöd miatt és az én bűnöm miatt. Nem tudom, hogy valaha, amikor a bűneink ránk nehezedtek, vagy amikor ránk nehezednek, eszünkbe jut hogy a bűn miatt Isten haragszik, és azt következetesen meg is bünteti. Eszünkbe szokott jutni a kísértésekben, amikor az ördög kísért bennünket azzal, hogy mi az Isten harmóniája ellen lépjünk, hogy engedetlenek legyünk. Eszünkbe jut-e az, hogy az Isten haragját vonjuk magunkra, és nem csak az ő haragját, hanem az ő ítéletét és büntetését is elkerülhetetlenül. Amikor ezt megérti az ember, azt gondolom, keresi ez alól a menekülést. És mindazoknak, akik félnek az Isten haragjától és büntetésétől, mindazoknak hirdethetjük nagypéntek óta, hogy az Isten haragja érted a te bűneid miatt, ő rajta, Jézus Krisztuson ment végbe. Jézus Krisztus halála, testvérek, a mi megbékülésünk Istennel. Az ő halála újra harmóniát teremt Isten és a benne hívők között. Azok között, akik hisznek az ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak nevében. A bűn elnyerte büntetését, Isten igazsága ezt kívánta. Nem rajtad és rajtam, hanem ő rajta. A hibátlanon ment végbe ez a büntetés, de végbe ment. Ezt követelte Isten igazsága. Így azt hirdethetem, hogy az övéin, akik Jézus Krisztusban és Jézus Krisztusért az övéi, többé nincs az Atya haragja. Mert érettünk, megbüntette az ő fiát, azért, hogy mi szabadok lehessünk. Az ő igazsága azt jelenti, hogy ő nem büntet kétszer egy bűnt. Ami elrendeztetett Jézus Krisztusban, az el van rendezve, testvérek. Az egyszer s mindenkorra el van rendezve. Ezért az övéi nagy pénteken, amikor látják Jézus Krisztust, mint szenvedőt, értik és tudják, hogy az Atya haragja, amely jogos én rajtam, és az Atya büntetése, mely engem kellene, hogy utolérjen, és rajtam kellene, hogy végbe menjen, végbe ment Jézus Krisztuson. Mert ő ezt vállalta, ő ezért jött. Lehetetlen, hogy az ember szíve ne induljon meg ezen. Lehetetlen, hogy az ember ne kötelezze magát még inkább oda az őt szerető, az ő neki utat készítő Atya Isten mellé. Azonban testvéreim, miközben hirdetem Jézus Krisztust, aki helyettünk hordozta az Atya haragját és a bűn büntetését, ki kell azt mondanunk, mert gyarló emberek vagyunk, hogy Isten továbbra is haragszik a bűnért. Jézus Krisztusban ezt világossá teszi a Szentírás, nem minden bűn büntettetett meg. Nem úgy van, ahogy ezt ma nagyon sokan gondolják, hogy Jézus Krisztus meghalt mindenki bűnéért, magyarán elhordozta az Isten haragját, és akkor nekünk szabadságunk van. És azt csinálunk, amit akarunk, és a végén úgy is üdvözülünk. Sajnos nagyon sok ember így éli az életét. Azt gondolja, hogy hát Jézus úgy is meghalt, értem is biztosan, hát a végén csak üdvözülök. Testvéreim, Jézus Krisztusban nem minden ember bűne büntettetett meg. Az övéjé igen, akikről azt mondja Jézus Krisztus, nekem adtad őket, azokért szenvedett, azokért hordta a büntetést, de voltak és lesznek olyanok, akiknek maguknak kell Isten haragját hordani és az ő büntetését viselni. Kik lesznek ezek? Azt mondja nekünk a Szentírás, azok lesznek ezek, akik nem fogadják el a Krisztus által helyreállított harmóniát az Atyával. Azok lesznek ezek az emberek, akiknek nem kell Jézus Krisztus, akiknek nem kell az az út, amelyet Isten a békességre nyitott. Ők örökké szenvedni fognak Isten haragjának és büntetésének súlya alatt. Már itt a földön is szenvednek, noha talán nem érzik ezt, mert gazdagok, mert jól megy dolguk, mert egészségesek, de már most szenvednek, sőt, tökéletesen fognak szenvedni haláluk után is, mert Isten igazságosan haragszik rájuk, és Isten igazságosan fogja őket büntetni, mert nem fogadták el a békesség útját. Testvérek, ne gondoljuk és ne áltassuk magunkat azzal, hogy a haragvó Isten már a múlté, hogy ő többet nem haragszik már a bűnért. Igazsága, szeretete is tökéletes és teljes. Ott, ahol bűn van, Isten haragja van, ott, ahol bűn van, ott Isten büntetése előbb-utóbb meg fog jelenni. Az ő szeretete és igazsága soha nem játszható ki egymás ellen. Mindazok, akik még nem fogadták el Jézus Krisztust, halálos veszedelemben vannak, és őket különösképpen is hívogatjuk ezen a nagypénteken is arra, ahogyan Jézus Krisztus hívta a maga korában azokat, akik halálos veszedelemben voltak. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, mondta Jézus, akik megfáradtatok és megterheltettetek, akik ott nyöszörögtök a bűnnek a súlya és terhe alatt, amit nem tudtok levetkőzni, akiket terhel az adóslevél, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és én megnyugoszlak titeket. Majd nálam megtaláljátok a megoldást. Azt mondja Pál apostol a kolosébeli gyülekezetnek, hogy Jézus Krisztusban a mi adóslevelünk oda szögeztetett a fára. Magyarán, ami adósságunkat Isten Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által megbüntette és eltörölte. Ez az egyetlen megoldás az ember számára. Ha az ő gyermekeiként vétkezünk is, ne gondoljuk azt, testvéreim, hogy mi már az övéi vagyunk, és ezzel nekünk nem kell foglalkozni, mert milyen jó, hogy az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért. Sokszor úgy érzem, megkísért ez bennünket, és úgy gyaloglunk térdig meg nyakig a bűnökben. hogy senki emberfia meg nem mondhatja nekünk, mert megsértődünk, mert úgy gondoljuk, hogy nincsen igaza, mert úgy gondoljuk, hogy Jézus meghalt értünk, nekünk már ez szabad. Kedves testvéreim, ha Jézus gyermekeiként vétkezünk is, terheljen meg bennünket az a tény, hogy annak a bűnnek is, amit most követek el, volt büntetése. És annak a bűnnek a büntetése ott van Jézus Krisztusban. Azért is haragudott és haragszik az Isten, de Jézus odaállt helyettem, hogy az Isten haragját elvegye rólam. Indítson ez bennünket még nagyobb odaszánásra. Ez kell, hogy indítson bennünket még nagyobb szentségre, és ez kell, hogy indítson bennünket, testvéreim, hitben való engedelmességre. Mert Isten az engedelmességet kéri és várja tőlünk. Kedves testvéreim, sokszor szörnyűködünk azon nagy pénteken, hogy mit tettek azok az emberek, mintha mi bármiben is különbek lennénk azoktól. Sokan leírják azokat a zsidókat, Pilátust, meg a többieket. Na ezt ők csinálták, én ilyet nem csináltam volna, gondolja a balga ember. Mások szörnyűködnek. Testvéreim, ne ezen szörnyűködjünk, hanem szörnyűködjünk azon, hogy aki ott akkor szenvedett, az azért szenvedett, mert én nyomorult, bűnös ember vagyok. Azért szenvedett, hogy engem megszabadítson. Ha megértjük a keresztnek ezt a titkát és ezt az üzenetét, akkor nagypéntek mindig fegyelmezni fog bennünket, és nem csak fegyelmezni fog bennünket, hanem motiválni is fog bennünket arra, hogy egyre nagyobb odaszánásra és engedelmességgel éljünk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Így erősítsen most bennünket a vele való közösségünk is itt az úrasztala körül, az ő ígéje és szeretete. Amen. Kedves testvérek, egy éneket énekeljünk most. A 343. dicséretünket keressük ki, és a 343. dicséretünknek énekeljük a 3. és 4. versét. Szent áldozat tedd, meg ne szűnjünk kereszten látni tégedet. Testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk a te szent színed előtt, hogy olyan sokszor felejtjük el szándékosan, vagy éppen a kor szelleme miatt azt, hogy te nem kötöttél békét a bűnnel, hanem haragszol a bűn miatt és bünteted a bűnt. Köszönjük, hogy most józanítasz bennünket, amikor emlékeztetsz bennünket a te fiadnak halálára, az Úr Jézus Krisztus halálára, akit büntettél és haragoddal sújtottál, nem saját vétkeiért és bűneiért, hanem a mi vétkeinkért és bűneinkért. Köszönjük te neked azt, hogy igazságos maradtál, és köszönjük te neked azt, hogy mégis kegyelmes is maradtál, hogy irgalmaztál nekünk, ő érette. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki eljöttél a mi bűnös világunkba, azért, hogy megszabadítsál és megmentsél bennünket. Oly sok minden az, amiért szenvedned kellett. Bocsásd meg nekünk, hogy mi ezt föl sem fogjuk, meg sem értjük, és olyan nagyvonalúak vagyunk ezzel a te egész szenvedéseddel. Köszönjük, hogy most józanítasz bennünket. És arra bátorítasz, hogy az engedetlenség helyett lépjünk rá az engedelmesség útjára. Köszönjük, hogy ezt te éretted, megtehetjük. Köszönjük, hogy az út elkészítetett. Köszönjük, hogy a menny ajtaja nyitva áll. Köszönjük, hogy áll a te kereszted, ahol bűnbocsánatot nyerhetünk, és jöhetünk te hozzád, és te általad az atyához. Segíts meg itt egyen-egyenként magunkat, bennünket, hogy a bűn ítélete és szörnyű következménye alól és elől hadd keressünk nálad menedéket, és hadd keressük te benned azt, amire nekünk szükségünk van. Így vezesd a mi gondolatainkat és életünket te magadhoz, hogy eljussunk általad a szerető atyához. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Ahogyan láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk ide minden testvérünket, aki erre a találkozásra szívében és lelkében elkészült, és a mi gyülekezetünkkel való közösségét eképpen is megkívánja élni. Kedves testvéreim, mindezek mellett azt szeretném még hirdetni, hogyha Isten éltet bennünket, legközelebbi gyülekezeti találkozásunk és alkalmunk vasárnap lesz 9:30 kezdettel, húsvét, azaz feltámadás napján tartunk ünnepi istentiszteletet úrvacsorosztással egybekötve, és ezt fogjuk tenni hétfőn is. A kisgyermekes vagy nagyobb gyermekes szülőket arra kérjük, hogy az 5.-6. osztályos gyermekeket az ünnepi istentiszteleten tartsák majd maguk mellett, mert ilyenkor a termet beszoktuk ide nyitni, ha többen lennénk, le tudjunk oda is ülni, és az ő csoportjuknak nem lesz most gyermekistentisztelete. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünknek ezt a részét a 346. dicséretünk első, valamint 4. és 5. versének éneklésével zárjuk. Miután elénekeltük ezt a dicséretet, utána, akik nem kívánnak részt venni az úrvacsoraosztáson és itt sem maradni, azt kérjük, hogy utána keljenek majd útra, és majdan egy újabb dicsérettel készülünk az úrvacsorai közösségre. Most tehát a 346. dicséretünk első, 4. és 5. versét énekeljük. Hertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, hálákat adván vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, hirdetem ti néktek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kereszt halálát, aki megfeszítetett a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket ő előtte, és imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, amit érettünk, vállaltál és tettél, és amelyek cselekedetre ezek a jegyek most különösképpen is emlékeztetnek bennünket. Köszönjük, hogy vállaltad a megtöretés útját és a halált, a mi bűneink büntetését, hogy mi szabadok lehessünk. Dicsőítünk téged azért, mert szenvedéseit közepette, nem mondtál ránk nemet, nem gondoltad meg magadat, hanem hűséges voltál, mint halálig. Köszönjük, hogy mindezt érettünk tetted, azért, hogy nekünk haláloddal életet szerezzél. Adjad, hogy amikor hozzád jövünk, akkor láthassuk a te szenvedésednek súlyát és mélységét, és megérthessük a te szenvedésednek érettünk való személyes voltát. Szabadíts meg bennünket mindattól, ami bennünket terhel, bűneinknek terhét vedd le rólunk, könyörülj meg rajtunk, hogy bánkódjunk mindamiatt, amivel odaszegeztünk téged a keresztvára, és adjad nekünk, hogy a veled való találkozásban mégis hadd nyeljen reménységet a mi szívünk, hogy te éretted, egyedül te éretted, nekünk mégis életünk van. Már itt a földön, és életünk van majdan halálunk után is. Adjad, hogy így a vacsora, ami üdvösségünket, és ne ítéletünket szolgálja. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, tegyünk most közösen hitvallást, mondjuk el az apostolok hitvallását közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Megvallottuk bűneinket és hitünket, most még egyházunk rendje és szokása szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval és igaz szívvel. Kedves testvéreim, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztusért, minden benne hívőnek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide alázatos szívvel és szép renddel a gyülekezetben megszokott rendünk szerint az Úr asztalához. Az úrvacsoraosztás alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. Az úrvacsoraosztásban segítségünkre lesz Békefi György gondnok testvérünk. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, a reformátorok, és így élhettünk most Isten kegyelméből e vacsorával mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk most el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te azért jöttél el, hogy a mi adós levelünket odaszögezzed a fára, és békességet szerezzél az Atya és közöttünk. Köszönjük te neked azt a békességet, amelyet a téged félők szívébe oltasz és szerzel, és köszönjük te neked, hogyha ezt a békességet adtad most is a mi szívünkbe. Adjad, Urunk, hogy megmaradhassunk a veled való igaz, szent és tiszta közösségben. Könyörülj meg rajtunk, hogy bántsa a mi lelkiismeretünket minden bűn, de még inkább segíts meg bennünket, hogy minden kísértéseink közepette hadd nézzünk tere át föl, aki győztél, és a te győzelmedbe avattál be bennünket. Így szentelj meg bennünket, és formáld a mi életünket. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az Isten tiszteletünket a 230. dicséretünk éneklésével zárjuk. A 230. dicséretünk első verse így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Mind az öt versével énekeljük a dicséretet.